Ígységünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el testvérek Isten tiszteletünket elénekelvén a 42. Zsoltárnak az első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Dicsőítjük és magasztaljuk a te szent nevedet, Urunk, és ezért sereglettünk össze. Mert tudjuk azt, Urunk, hogy a veled való együttlét milyen nagy ajándék a mi számunkra. És hisszük, hogy te készítetted ezt az alkalmat is azért, Urunk, hogy megbékéljen a mi szívünk, azért, hogy megszabaduljunk a mi terheinktől, azért, hogy lerakhassuk előtted a mi nyomorúságainkat, a mi hitványságainkat, és megtisztulhassunk a te szent jelenlétedben. Urunk, mindezt ajándékba adod nékünk, ezeket a lehetőségeket, ezen a mai napon, ebben az órában, és mi ezt köszönjük néked. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek a drága sugara úgy öleli körül mostan a mi életünket, mint ahogyan a napsugár árad be ebbe a helyiségbe, és melenged bennünket, és olyan jó nékünk a te kegyelmedben mindig újra és újra megerősödnünk. Olyan nagy szükségünk van, Urunk, rá, hiszen hogyha magunkra tekintünk, és azt látjuk, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen, Urunk, akkor csak egyet kiálthatunk, hogy kegyelmezz meg nékünk. És mi tudjuk, hogy te kegyelemmel vársz a Krisztus érdeméért. Hadd jöjjünk hát így megterhelve, megnyomorodva a mi bűneink miatt, megkötözöttségeinkkel együtt, de fölszabadulva a te veled való együttlétben. Így kérjük, Urunk, hogy hadd legyünk együtt vele, a Jézus Krisztus által ebben az órában. Amen. Azt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a János evangélium a 8. részében, a 23. versben a következőképpen. Így szól Jézus, ti innét alul valók vagytok, én onnét felül való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Eddig a szentírás. Kedves testvéreim, az első adventi vasárnapon, ma 2 hete, talán emlékeztek rá, Jézus személyének a titkával foglalkoztunk itt az ige hirdetésben. Tehát azzal, hogy az ő szent lélektől való fogantatásában és szűztől való születésében hogyan fejeződik ki az ő kettős természete, egyfelől az isteni természete, másfelől az emberi természete. Az ő személyének ez a csodálatos titka jelent meg előttünk akkor az igehirdetésben. És én most megint Jézus személyével szeretnék foglalkozni. És annyira csak magának, Jézusnak a csodálatos személyével, hogy előre hadd mondjam meg, szinte semmiféle gyakorlati következményt nem is fűzött hozzá. Az apostolok is így predikáltak valamikor, tehát úgy, hogy egyszerűen csak magáról, Jézusról beszéltek. Szakadatlanul azt mondották el, amit Jézusról láttak, amit Jézusról hallottak, amik Jézussal történtek, amiket Jézus cselekedett. Ez volt az apostoli igehirdetésnek a teljes tartalma. Semmiféle gyakorlati következményt nem fűztek hozzá. Mert hiszen Jézusnak a személye jelenti ami számunkra a megváltást. Jézusnak a személye jelenti ami számunkra a kegyelmes Isten. A Jézus személyével való személyes kapcsolat, hitbeli kapcsolat jelenti a számunkra a megváltott életnek a lehetőségét. Egyáltalán az élete, itt a földön és az örökké valóságban. De fölmerülhet egy kérdés a Jézus személyével kapcsolatosan, ami talán nagyon sok embernek a szívében meg se fogalmazódott, bár talán ott él, amit azonban éppen az egyik atyánk fia az elmúlt hét folyamán szó szerint így fogalmazott meg, és így tett föl, hát ha nem is igaz mindaz, amit a Jézus személyéről megírtak. Testvérek, én egyáltalán nem csodálom azt, hogy ez a gondolat mindig újra és újra megkísérti, úgy a hívő embereket, mint a kutató tudósokat. Tehát az a gondolat, hogy hát ha csak emberi elképzelés és a vallásos rajongás szüleménye az egész Jézus legenda. Hívő emberek fülében talán egy kicsit botránkoztatóan hangzik ez, de azért talán megkísért néha még hívő embereket is ilyen gondolat. Hányszor halljuk, hogy de hiszen a Bibliát is csak emberek írták. És hát Jézussal kapcsolatosan is, hát hogyha csak a tanítványoknak a rajongó képzelete és így tovább adta a színeket az ő alakjának a megfestéséhez. Nos, kedves testvérek, a Jézus személye körül kialakult sok vitának az okát tényleg maga Jézus személye adja meg. És azok között is különösen egy ilyen kijelentése Jézusnak, amit mondott, amit éppen felolvastam, hogy ti innét alul valók vagytok, én pedig onnét felül való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én pedig nem e világból való vagyok. Tehát egy ilyen valakivel kapcsolatosan igazán nem csoda, hogyha az emberiség nem tud napirendre térni fölötte. Még máig sem, 2000 esztendő múltán sem. És még mindig folyik a vita pró és kontra az ő személyének a valóságát illetően. Mert tényleg úgy van, hogy Jézusnak az alakja úgy, ahogyan az evangéliumokban előttünk áll, fölülmúl mindenféle emberi kitalálás és emberi elképzelés lehetőségét. Túlságosan nagy, túlságosan tiszta, és túl tökéletes ahhoz sem, hogy emberi agyban születhetett volna meg. Tényleg úgy van, ahogyan ő mondja, felülről való, itt, alatt, egy másik világból való, itt, ebben a világban. Annyira egészen más, hogy hozzátenni se lehet semmit. Azt mondják, van olyan fém, amelyik nem oldható, amelyik nem vegyül. Nos hát testvérek, valahogy ilyen forma egészen más világból való meteor Jézusnak a személye. Annyira, hogy minden más egyéb, amit azután később tettek hozzá, később találtak ki róla, mint például Lagerlöf Zelmának a Krisztus legendái, merőben idegenek az ő személyétől, az ő igazi lényétől. Az ember rögtön érzi rajtuk, hogy ez már tényleg mind csak emberi kitalálás és hozzáadás, de egyáltalán nem illik hozzá, sehogyan sem passzol az ő egészen különleges egyéniségéhez és személyéhez. Igen, testvérek, van olyan kritikai vélemény, amely szerint Jézusnak az alakját, azt a fenséges, azt a hatalmas, azt a dicsőséges valakit, Jézusnak ezt a csodálatos alakját, ahogyan az evangéliumokban előttünk áll, a tanítványoknak a rajongó képzelete ruházta föl, és a tanítványoknak a rajongó nagy szeretete tette ilyen naggyá, és formálta ki ilyen hatalmassá. Nézzétek, ez a vélemény már csak azért is elképzelhetetlen, mert Jézusnak a tanítványa is hithű zsidók voltak. És az akkori, a korabeli zsidó vallásosság számára Jézus alakjának a leglényegesebb vonása a botránykoztató jelleg volt. Egy hithű zsidó számára Jézus hallatlan botránkozás volt. Egyenesen botrányos volt sokszor a viselkedése. Az a kor, amelyikben Jézus született, tényleg tele volt messiás váradalommal. Soha még úgy nem vártak valamit, mint abban a korban az a nép a messiást. Mind a mai napig fönn is áll ez a szólásmondás, hogy várja, mint zsidók, a messiást. Nos hát, várták a messiást. De a messiás váradalommal együtt kialakult egy messiás kép is az embereknek a fantáziájában. A rajongó váradalom már előre kiszínezte az eljövendő messiásnak az alakját, hogy milyen lesz majd. És úgy képzelték el, mint egy hatalmas hadvezért, aki a gyűlölt római birodalmat végre megdönti, és régi fényében állítja vissza Dávid király trónjának a hajdani dicsőségét. Tehát egy politikai hatalmat is jelentő, sőt elsősorban politikai hatalmat jelentő messiást vár az a nép mindenképpen. Jézusnak a viselkedése pedig annyira nem felelt meg ennek a váradalomnak, hogy éppen a messiást váró nép semmiképpen nem akarta, nem volt hajlandó elismerni őt a saját messiásának, saját messiás királyának. Sőt, emlékeztek rá, hogy milyen dühötten és milyen fölháborodott botránkozással kiabálják a főpap udvarán, hogy feszíts meg őt, nem kell nékünk. Nekünk királyunk van, nekünk császárunk van, nem ez a mi királyunk. Tehát, hogyha ennyire megbotránkozott benne éppen a messiást váró nép, hogyan alakíthatta volna ki akkor az alakját a korabeli messiás váradalom? Tehát miben látták ennyire botránkoztatónak Jézusnak az alakját, Jézusnak a személyét? Kétféle dologban is. Egyik az, hogy sokkal-sokkal nagyobb volt, másfelől pedig sokkal-sokkal kisebb volt Jézus, mint amilyennek akkor a messiást el tudták képzelni. Tehát egyfelől sokkal nagyobb volt. Túl nagy, túl merész, túl hihetetlen volt Jézusnak az az igénye, hogy ő önmagát az Istennek egyenlőként vallotta. Az akkori vallásos meggyőződés számára ez már magában véve halálos bűn volt, ennek az alapján ítélték halálra is. Izraelben akkor a legerősebb meggyőződés az egyisten hit volt. A legelső parancsolat úgy szólt már, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. És attól kezdve a proféták szakadatlanul mindig hirdették, prófétákon keresztül figyelmeztette az Isten, hogy rajtam kívül nincs más Isten. És halld, Izrael, egy az Úr és egy az Isten. És akkor képzeljétek el, hogy jön valaki, aki azt mondja önmagáról, hogy ő az Isten fia. Aki önmagáról azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, az Atyát látta. Meg hogy én őtőle jöttem és ő hozzám megyek. El se tudjuk ma képzelni azt, hogy milyen halálos botránkozást jelentett ez, milyen istenkáromlást jelentett ez akkor egy hithű zsidónak a fülében. Azután az is, hogy az akkori vallásos meggyőződés szerint egyedül az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Tehát bűnt megbocsátani, bűnök köteléke alól föloldani valakit, ez teljességgel isteni hatalom, isteni méltóság. És most képzeljétek el, hogy megjelenik valaki, és az úgy gyakorolja a bűnbocsánatot, és úgy hirdeti a bűnöknek a megbocsátását, mintha ő volna az Isten. Igazán nem csoda, hogyha fölháborodva botránkoztak meg rajta. Ha mindezt nem Jézustól magától hallották volna, és nem így látták volna olyan hithű zsidók, mint egy Máté, vagy mint egy János, vagy mint egy Lukács, le se mertek volna ilyen dolgot írni. Egy olyan valakit, aki ilyen Isten káromlásként ható kijelentésekkel botránkoztatja meg a hívő embereket, emberi fantázia el se tudott volna képzelni. Szinte még ma is érződik, amikor ezekről a dolgokról írnak az evangélisták, szinte még ma is érződik az a meghökkenő borzongás, ami átjárta őket akkor, amikor leírták ezeket a dolgokat. Egyfelől tehát Jézus túlságosan nagy dolgokat mondott önmagáról. Olyan nagy dolgokat, amelyekkel merőben fölibe emelte magát más emberek fölé. Másfelől pedig az volt a botránkoztató, hogy olyan nagyon mélyre hajolt le az emberek között való szolgálatban, mint egy igénytelen rabszolga. Ki tudott volna elképzelni egy olyan valakit, aki az Isten előtt felemelt fővel jár, az emberek előtt pedig a porba hajol le a szolgálatnak a mélységében. Ez megint pontosan az ellentéte annak, mint ahogyan ember el tud képzelni valakit. Ember el tud képzelni egy másik ember. Tehát nem csak a túl magassága miatt volt botránkoztató, hanem a túl alacsonysága miatt is éppen olyan botránkoztató volt. Semmi nem volt távolabb tőle, mint valamiféle dicsvágy, valamiféle elismertetés az emberek részéről, vagy érvényesülni akarás, semmi nem volt távolabb tőle. És korának a legegyszerűbb, a legszegényebb, a legbetegebb, a legmegvetettebb, a legnyomorultabb embereihez húzott mindig a szíve. A gyanús, a megbélyegzett emberek, a legnagyobb bűnösök, ezek voltak az ő barátai. Ezekkel egészen kiváltságos módon bánt, ezek közé vegyült, ezekkel ült le egy asztalhoz enni. Ezeket gyűjtötte mindig maga köré, ezeket védte, ezekkel vállalt teljes szolidaritást, ezeknek a pártjára állott, ezek voltak az ő testvérei. Tehát a korabeli társadalmi szokások szerint is olyan mélyre ereszkedett le, hogy ez már magában véve botrányos viselkedésnek számított. Odi profanum vulgus et arpseo, kiáltja Horácius pár esztendővel Jézus születése előtt a világi bölcsességet, Jézus pedig éppen megfordítva, pont e felé, a profán vulgus felé, éppen a megvetett néptömegek felé tárja szélesre a karját, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és akik megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Tanítványait a búcsú vacsorán, amit a tiszteletére rendeztek, úgy várja, mint egy közönséges rabszolga. Kötényt kötve maga elé, térdre ereszkedve egy mosdótál előtt, és 12 egyszerű ember poros, izzadt lábát mosogatja benne. Még Péter is megbotránkozott rajta. Egy megváltót, egy messiás királyt nem így képzelt el a korabeli messiás váradalom. Ha emberi fantázia szüleménye lett volna, semmiképpen nem ilyennek ábrázolta volna. Hogy egy emberben ennyire semmi büszkeség ne legyen, Ennyire semmi önös érdek, ennyire semmi dicsvágy. Ez egész egyszerűen elképzelhetetlen volt akkor is, és elképzelhetetlen ma is. És botránkoztató volt az emberek számára az a szolgai forma, amiben élt. Gondoljátok csak el, hogy egyfelől ilyet mondott, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és hogy én és az Isten egy vagyunk, és akkor ennek a valakinek nem volt a fejét hová lehajtania, és nem is akarta, hogy legyen. Nem hogy egy házat, vagy egy szobát, de még egy ágyat sem mondhatott magáénak. Az egész földkerekségén nem volt egy kutyahol, amire azt mondhatta volna, hogy ez az enyém. A vallásos és a világi gondolkodás se akkor, se ma nem így képzeli el a nagyságot, a nagy ember, a kiváló egyéniséget, a hatalmasat. Ma aztán különösen botránkoztató volt az ő szenvedése és az ő halál. Egy olyan messiás, aki szenved, egy olyan messiás királyt, akit meg lehet kötözni, és akit ki lehet végezni, el se tudott volna képzelni Izrael. Hát hogyan lehet messiás király az, aki végül is veszít, aki végül is alul marad, akinek az útja vesztőhelyen végződik? Nem, még a tanítványoknak a hite is megrendült ebben a rettentő csalódásban. Ugye, érzitek, hogy milyen rettenetes tévedés lenne azt hinni, hogy a korabeli messiás váradalom adta a színeket Jézus alakjának a megfestéséhez. Hogyha valaki abban a korban egy messiásnak az alakját akarta volna megfesteni a saját fantáziájából, akkor semmiképpen nem ilyet festett volna, mint amilyet az apostolok ábrázoltak Jézusról, mint aki tökéletesen ellentétben van mindazzal, amit egy korabeli hitű zsidó a messiástól várt és elvárt. Izrael számára annyira botránkoztató volt Jézusnak az alakja, hogy tényleg csak el lehet fogadni azt, amit Jézus mondott, hogy ti innét alulvalók vagytok, én pedig onnét felül való vagyok. Ti e világból való vagytok, én pedig nem e világból való vagyok. Testvérek, ezt az arcot, ezt a profilt nem az emberi vágy és nem a vallásos rajongás rajzolta meg. Annyira más, mint minden más emberi elképzelés, hogy látva Jézusnak azt az alakját, aki az evangéliumban előttünk áll, valóban csak meghajtani lehet a fejünket előtte, és csak azt lehet mondani, hogy itt valóban az Isten van jelen ebben a Jézusban. Hát azért olyan merőben más, mint minden emberi elképzelés, mert felülről való, mert nem e világból való. Mert Isten, az élő Isten itt közöttük. És hogyha a vallásos gondolkodás számára botránkozást jelentett Jézusnak a személye, akkor a korabeli görög filozófiai gondolkodás számára pedig bolondságot jelentett, ahogy Pál apostol meg is mondja. A korabeli görög-római műveltség nem olyannak ábrázolta a nagy embert, a nagyságot, mint amilyennek az apostolok és az evangélisták Jézust látták. Egyszerűen nem ilyen volt a férfi ideálja. Tudjátok, milyen volt a férfi ideálja? Olyan, amilyennek Szókrátész mondja, amikor a nagy emberről azt mondja, hogy barátot fölülmúlni jó téteményben, ellenséget fölülmúlni fájdalom okozásában. És azt mondta, ha már nem tudja valaki megtörölni a rajta esett sértést, akkor legalább a büszkegők fölényével viselje el. És ma is ez a világnak a bölcsessége, felemelt fővel menni a vérpadra, hogyha már éppen muszáj. És Jézus e tekintetben is homlokegyenest ellenkezően viselkedett, mint ahogyan ember azt gondolná, és ahogyan ember a másik emberről ezt el tudná képzelni. Hogyha igazán emberi fantázia szüleménye lenne Jézusnak az alakja, akkor gondoljátok el, az ő csodái között okvetlenül szerepelne egy bosszú csoda. Például éppen akkor, amikor ott kínlódik a keresztfára szögezve, és ottan gúnyolják és unszolják, hogy noha Isten fia vagy, hát most szállj le a keresztről, most mutasd meg, hogy igazán az Isten fia vagy. Testvérek, az emberi fantázia, a szenzációnak ezt a lehetőségét semmiképpen nem hagyta volna ki. Egy költött Jézus okvetlenül egy ilyen lélegzetelállító csodával rémítette volna halálra az ellenségeit. De ahogyan Jézus tűrte a sértést, a bántást, a gyalázatot, ez valóban csak az akkor is ámuló szemtanúk hiteles tudósítása lehet. Mert sehogyan se illik bele ez a viselkedés a kora gondolkodásába is ízlésébe, de a mai kor gondolkodásába is ízlésébe se. Azután ott van végül az ő hallgatása. Mások is állottak már bíróság előtt. És a nagyságuk éppen abban mutatkozott meg, hogy védték magukat hatalmasan. És a védőbeszédük által szinte fölibe kerekedtek a bíráikra. Szókrátész bírái például, Szókrátésznak a védőbeszéde alatt úgy ültek ott megsemmisülten, mintha ők lettek volna a vádlottak. Jézus pedig hallgat. A főpapok előtt is hallgat. És Pilátus előtt is, Heródes előtt is hallgat. Mintha nem lenne neki mentsége. Mintha nem is tudna beszélni. Mintha valóban bűnös lenne, mert hiszen a bűnös ember hallgat a reázuhanó vádaknak a súlya alatt. A világ ítélete szerint egy hallgató vádlott igazán nem imponáló valaki. Egy költött Jézus odaszólna valamit erősen, keményen, ha már más nem tud tenni. Vagy legalábbis a megvetés büszkesége lenne benne. De így, ahogy ő viselkedik, ez a világ számára bolondság. Hát nem bolondság az, hogy valaki a saját maga teljes ártatlanságának a tudatában hagyja, hogy kimondják fölötte a halálos ítéletet. Egy kitalált Jézus ezt nem hagyta volna. Tehát, testvérek, az a Jézus kép, amelyik az evangéliumokban kibontakozik előttünk, nem úgy keletkezett, hogy később egy hálás gyülekezet minden szépet, minden jót, minden nemeset, minden nagyszerűt, amit csak ismert abban a korban, ráaggatott erre a személyre, és így kiszínezte az alakját, és így idealizálta Jézusnak az alakját. Nem, egy idealizált Jézus egészen másképpen néz neki, és nem teljes ellentétben mindazzal, ami abban a korban a vallásos, vagy pedig a világi ideál volt. Tehát ezt a személyt nem költötték. Ez a személy valóságos történeti személy. Az evangélisták hiteles tudósítást írtak egy olyan valakiről, akit ők maguk se értettek, de ilyennek láttak. Azt írták le, akit láttak, és amit őtől lehallottak. És azt a valakit látták és hallották, aki ezt mondotta, ti innét alul valók vagytok, én onnét felülről való vagyok. Ti e világból való vagytok, én nem vagyok e világból való. Tehát csak emberi írás a Biblia? Igen, de egy olyan valakiről, aki nem csak ember, egy olyan valakiről, aki ma is éppen olyan valóság, mint akkor volt. aki az akkori szavával szólít meg ma téged is, engem is, aki az akkori kezével segít és áld meg bennünket ma is, aki az akkori szeretetével vesz körül bennünket, aki az akkori halálával vált meg ma is bennünket, és az akkori feltámadásával ad ma is győzelmet a mi számunkra is, bűnöm, poklom és halálom. Testvérek, igaz tehát a megváltás. Igaz a bűnbocsánat. Igaz az örök élet. Igaz az, hogy neked is, nekem is mindenre lehet erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Mert igaz és hiteles minden szó, amit róla és őtőle halva megírtak, hihetünk benne, há bátran, és imádhatjuk őt, mint megváltó urunkat. Mert éppen a benne való hit és az imádat révén válik az ő csodálatos személye ma is a mi számunkra is élő valósággá. Amen.